Jó estét kívánok, üdvözlök mindenkit a virtuális Beit Midrásban, a virtuális tanházban. Örülök, hogy újra itt vagyok a virtuális Beit Midrásban. Élőben vagyok itt a Facebookon, a Budapesti Talmud Egylet oldalán, live-ban, élőben. És ahogy szoktunk, csütörtökön este, kabbalisztikus gondolat a heti szakaszban, és a mai téma az, min vitatkozik József és testvérei. Ugye ez egy nagyon sajnálatos történet, és nagyon sajnálatos helyzet itt a heti szakasz, és a kérdés, mi áll a dolog mögött? Nézzük meg egy kérdés, ami egy rabbihoz érkezett. Hoppa, a forrásokat nem tettem ki. Várjuk. Ki is teszem a forrásokat, hogy tudjátok követni. Másodperc. Már is ott lesz. Tessék, itt is van. Ide teszem a kommentekben. Na, és akkor... ja, meg is van. Na, akkor most már lehet követni a forrásokat. Szóval... Egy levél érkezett egy rabbihoz. Tisztelt rabbi! A vallásosok vallásosság útjára lépett, 30-as éveiben járó házas, két gyermekes férfi vagyok. Ugye vallásos lett, családja van, napjaim legnagyobb részét munkával töltem, egy bankban dolgozom befektetési tanácsadóként, valószínűleg egy jó fizetésem. Ritkán tudok esténként rászállni némi időt a Tóra tanulásra. Nehezemre esik a munkába járás, mert úgy érzem, hogy az egész életemet világi dolgokra pazarlom el, ahelyett, hogy a spiritualitással foglalkoznék. Másfelől azonban nem léphetek ki munkahelyemről, mert akkor... Nem léphettek ki munkahelyemről, mert akkor nem tudnám biztosítani a családom megéletését. Mit keresek egyáltalán egy világi munkakörben? Szóval ez egy nagyon komoly kérdés, és elképzelhető, hogy sok ember hasonló kérdéssel foglalkozik, hogy a napnak a nagyobb része az ember nem foglalkozik Isten szolgálata, legalább úgy tűnik neki. Ez egy kérdés, ami bármelyik vallásos zsidó teheti fel. Ezzel a kérdéssel szeretném foglalkozni, azzal, hogy átveszünk a heti szakasznak a fontos kérdése, és az pedig az, mi ez a nagy gyűlölet József és testvérei között. Mi az, ami okozta ezt a nagy gyűlöletnek a felrobbanását, hogy képzelünk el, a 10 testvér megbeszéli és eldönti, hogy akár meg is kell ölni a testvérüket, bedobni egy gödörben, ami tele van veszélyes, mérges kígyókkal, utána eladni egy rabszolgának. Tényleg azon ment a vita, hogy az apjuk kit szeret jobban. Nem volt nekik fontosabb dolog. Nekik nem kellett dolgozni és családot ellátni. Minden családban van olyan, hú, úgy tűnik, hogy a szülő ezt a gyereket jobban szereti, mint azt a gyereket. És ezért bárki gondolja, hogy most szeretne eltemetni a másik testvért. Általában még akkor is, ha van ilyesmi, akkor előbb-utóbb a gyerekek felnőnek, házasodnak, mindenki alapít családot, saját család, és akkor ez a kérdés a háttérbe szorul. Itt pedig József is testvérei közül ez a olyan erősebb volt ez a gyűlölet, és ez a, hogy az ember azt mondja, miről van szó? A válaszban azt fogunk mondani, hogy nem arról volt szó, valójában nem arról szól az egész dolog, hogy most apánk őt szereti jobban, minket szeret. Itt egy nagyon fontos elvi vita volt, pásztorok és nevezünk ezt üzletemberek között. Olyan emberek, akik a spirituális dolgokkal foglalkoznak, és olyan emberek között, akik benne vannak a világi dolgokban. Először nézzük meg, ugye benne vagyunk a Vajéshev heti szakaszban. Először egy érdekes dolog. A Vajéshev heti szakaszban összesen 8 vers kivételével, az egész heti szakasz minden vers váv betűvel kezdődik. Végig a váv betű. A váv az a hatodik betű a Tórában, és végig az egész heti szakasz váv betűvel foglalkozik, kivéve nyolc vers. Milyennek a jelentősége? Erre valójában a vávnak a, ugye ami elsősorban a betűt jelent, ugyan itt váv az váj, az córesz, fájdalom, bajt jelent. Akkor most nézzük meg a forrásokban, a második forrás, mit mond a Midrás a témában. Azt mondja a Midrás. A heti szakasz egészében vávbetűvel kezdődnek a mondatok, kivéve 8 mondatok. Az egész, erre mit mond a Midrás? Az egész heti szakasz a váv, a fájdalom története. Egymás után jönnek fájdalmas történetek, ami mindennek az alapja, az a, valahogy kapcsolódik a józsefi gyűlölethez. József eladásának vávjai, fájdalmai, Júda feleségének és fiainak halálához kapcsolódó vávak, fájdalmai, a börtön, józsefi börtön vávjai, fájdalmai, a 8 kivételt képező mondat pedig Asznátra vonatkozik, aki Józsefnek a felesége lett, aki a körülmettélt Józseffel kelt egye, és akkor a körülmettelésre vonatkozik a körülmettelésre szimbolizálja a 8-as, ezért a József házasodik Asznáttal, és a József az körülmettélt férfi, ezen kívül a heti szakasz tele van vávval, fájdalommal. Igen, de a kérdés, mit hoz ezt a nagy gyűlölet? Igaz, hogy ez nem az első vita, itt Mózes első könyvében, Brésít könyvében a testvérek között. Már volt, amikor Káin megöli az Ábelt, Ismael és Ésáv, akik gyűlölik Izsákot és Jákobot, de ott legalább a gyűlöletnek az alapja ez azért, mert az Isten kiválasztotta az egyiket. Káin esetében nem tetszett neki, hogy az Isten inkább elfogadta Ábelnak az áldozatot. Ismael és Ézsó köznál az volt a probléma, hogy Izsák és Jákob lettek elfogadva, kiválasztva, és nem ők. De Jákob esetében, Jákob családjában nem volt semmi ilyesmi. Nem volt semmi ilyesmi. Isten mindenkit szeretett, akkor miért van ez a nagy vita, a nagy széthúzás, a nagy gyűlölet? És ez egy nagyon erős gyűlölet, talán az egész Bibliában nincs olyan sokszor használva az a szó, hogy gyűlölet, mint itt. Nézzük meg a források az első oldal végén. Ezek Jákob nemzetségei. József 17 éves korában legeltette testvérével a juhakat. És elvitte József rossz hírüket atyukhoz. Midőn testvéré látták, hogy őt szereti atyuk jobban, mint a testvérénél, gyűlöltek őt, és nem bírtak vele békésen beszélni. József pedig álmodott álmot, és tudatára adta a testvérének, és ők még inkább gyűlölték őt. És mondtak neki, testvér, olyan király akarsz lenni fölöttünk, ahogy uralkodni akarsz rajtunk, és még inkább gyűlölték őt álmai miatt, és beszédei miatt, és irigykedtek rá a testvéré, atya pedig megjegyezte a dolgot. Szóval többször van az a szó, hogy gyűlölet, és nagyon gyűlölet, még inkább gyűlöltek, és még az irigység is, megvan említve itt. Igen ám, de a kérdés, hogy mi az alapja ennek a nagy gyűlölet? Azt már látjuk, hogy van itt gyűlölet, csak azt nem látjuk, hogy miért van itt ez a nagy gyűlölet. Tényleg egy színes köntös miatt? Varassanak maguknak mindenkinek színes köntös. Kiről van szó itt? Itt Ábrám és Izsáknak a leszármazottjairól van szó. Unokák és dédunokák. Olyanak, ahol az van írva, amikor a főpap bemegy a szentek szentébe, akkor a köveket, drága köveket rá vannak vésve az ő nevüket. Isten mindig emlékezzen rájuk. Azt jelenti, ezek nagyon különleges emberek voltak, a törzsek, Jákobnak a fiai. És akkor honnan ez a nagy gyűlölet? Nézzük meg a Midrás második oldalán. A Midrás az az énekek énekéből idézi azt a verset. Nem, az a Midrás, ami kapcsolódik az énekek énekehez, ott idézi a Bibliának ezt a verset, mert erős, mint a halál a szerelem, és kemény, mint az alvilág a féltékenység. Erre azt mondja a Midrás, erős, mint a halál a szerelem, ez Jákob szeretete József felé. Ahogy áll Izrael, vagyis Jákob jobban szerette Józsefet a többi fiánál. Aztán a mondatnak a folytatása, kemény, mint alvilág a féltékenység, ez a testvérek féltékenysége József felé. Ami azt jelenti, egy nagyon erős szeretet Jákobtól, de egy nagyon erős gyűlölet a testvéreitől. És akkor nézzük meg, ahogy azt a forma felteszi a kérdést, mi lelte őket? Teljes mértékben igaz emberek voltak, méghozzá annyira, hogy az örökvalő megemlékezett neveikről, a főpap a drága köveken oda volt vésve. Miként lehetséges akkor, hogy összefogtak testvérük megölésére, vagy eladására, és nem tartottak távol magukat a gonoszságtól? És akkor a színes köntes, ez az első oka ennek a nagy gyűlöletnek, ami nem elégíti ki a választ. Ez nem elegendő erre a nagy gyűlöletre, azt mondjuk a színes köntes. A másik dolog, az, hogy mit látott József álmaiban. Csak tényleg ez egy olyan nagy baj, nézzük meg a következő forrás, az Akédát Yitzchak, hogy megfogalmazza. Ő felsorolja mindenféle kérdések, ami felmerülnek itt a történetet olvasva. Azt mondja, az első kétség, ami eszünkbe jutott, az, hogy nincs olyan ember a Földön, aki úgy követne el egy ilyen alávaló és szégyenletes bűnt, tehát abban ne származna valamilyen haszna. Mert milyen bűnt és vétket követett el József az alatt apja úgy szerette őt, hogy a legkisebb, ahogy a legkisebb gyereket szokás. Első kérdés az, József milyen bűnt követett el? Az, hogy apja szerette? Gyűlölik Józsefet azért, mert apja szereti, és az az apja szereti, mert ő a kisebb, vagy majdnem a legkisebb gyerekét. Ezért milyen bűn jár érte? Nem teljesen világos nekem a mondat eléje, mert ez egy értető alapelv, az ember nem vétkezik csak akkor, ha van neki valami haszna. De kire vonatkozik ez? Nem vonatkozik Józsefre, József sem nem vétkezett. Most mi a hangsúly, hogy nincs haszna ebből? Szóval nem értem, az elejét nem értem, de a dolog lényeg az, József miért gyűlölik a Józsefet? Az, mert az apja jobban szereti őt. Másik kérdés, ráadásul, nem alvás közben látta az álmait, és azt tudjuk a Talmudból, hogy hogy az álmakban látta dolgok nem jelentenek semmit. Ezért kell gyűlölni Józsefet, mert láttad álmakat. Általában az alapelv a Talmudban, az álmakról, hogy az összesen olyasmiről van szó, olyan gondolatok, aminek nincs helye, aminek nincs logikája, nincs igazi logikája, és ezért napközben, amikor az ember ébren van, működik az egész gondolkodási rendszer, akkor nem jutnak kifejezésre ezek a gondolatok, mert nincs helyük. Az embernek a rendszer, az embernek a gondolkodási módja nem ad helyet ezeknek a gondolatoknak. Lehet mondani ezt a szót, elnyomja, vagy figyelmen kívül hagyja őket. Amikor az ember alszik, akkor ezek az elnyomott gondolatoknak nincs logikája, mivel nincs itt semmiféle őr, ami leállítani őket, előjönnek, de nincsenek valódi jelentősége. Nézzük meg, mit mond a Zsachária könyvében, a Bibliában, azt olvasunk a forrásokban, az álmak hamiságot beszélnek. Ezért nem kell gyűlölni Józsefet, illetve mondja a Talmud tovább, az utolsó forrás a második oldalon, az ember a szívében rejlő gondolatai alapján álmodik. Tudd meg, hogy az ember nem lát olyat az álmában, amit nem ismer, vagy amire még sohasem gondolt. Például senki sem álmodik arany datolja pálmáról, vagy egy tűfokán áthaladó elefántról, ha még nem gondolkodott ilyesmi. Vagyis azért, mert nem gondolkodott ilyesmi, mert ilyesmi nem fog gondolni. Ami azt jelenti, ezek nem olyan dolgok, amit érdemes komolyan venni, és akkor ez nem oka annak, hogy amiatt kezdjenek őt gyűlölni. Mindenképpen, ha egy kicsit szeretnénk jobban érteni a témát, azt kell mondani, hogy sokkal több van a történet mögött. A gyűlölet és az irigység az egy más Weltanschauung, egy más hozzáállás, egy más gondolkodásmódot képvisel József és testvérei között. Ezek teljesen eltérőek voltak, és teljesen másképpen álltak hozzá az élethez. És a dolog lényege az, hogy ezt később részletesen fogunk beszélni, az a pásztorok az üzletemberek elleni felfogás. De először nézzük meg egy másik magyarázat, és utána jövünk ehhez a kabbalisztikus haszid magyarázathoz. Először említenem azt, amit az atyák bölcs tanításaiban olvasunk, azt mondja a misnát az atyák bölcs tanításaiban, kolmach löjket csíle sem semáim, szofáli hitkejem. Minden olyan vita és vélemény eltérés, ami a sem semáim azt jelenti, Isten nevéért van, az meg fog maradni. És ha nem, akkor az annak vége lesz. Erre felteszik a kommentátorok a kérdés, miért fog megmaradni. Azt kellene mondani, mivel ez szent cél szolgál, akkor biztos, hogy ki fognak békülni. De a válasz erre az, nem fognak kibékülni, mert az ember tud kibékülni, kompromisszumot kötni, ha pénzről van szó, egóról van szó, akkor én lemondok egy kis pénzről, lemondok az egómról, azért, mert a béke érdekében. De ha olyasmiről van szó, hogy nem a saját egóm, és nem a saját érdekem, és nem a saját pénzem vagy vagyonom, hanem itt az Isten szolgálatról van szó, akkor mit jelentene itt a béke érdekében, mi az ember lemondan az Isten szolgálatról? Bizonyos, szóval azt jelenti, hogy egy olyan vélemény eltérés, aminek van vallási felfogás, az lehet a legerősebb vélemény eltérés, mert senki nem harcol magáért, hanem harcol itt az igazságért és a helyes módja az Isten szolgálatnak. Nézzük meg, mit mond a Tóra? Mit mond a Tóra ezen hol van ez a Rási? Nem láttam ezt a forrásokban. Álljunk. Igen. A harmadik oldal közepén. A harmadik oldal közepén akkor menjünk egy kicsit vissza. A források a harmadik oldal, a második forrás. Mit olvasunk? És elmentek testvére, Józsefnak a testvére, hogy legeltessék atyjuk Juhai Csehenben. Izrael, vagyis Jákob pedig mondta Józsefnek, nem, de testvérét legeltetnek Csehenben, gyere hát, küldjelek el hozzájuk. Szóval a testvérek mivel voltak elfoglalva? Pásztorok voltak. Ők pásztorok voltak. József pedig valahogy ő nem húzódik a ilyenféle munkáért, hanem majd olvasunk, József inkább a földművelés, ugye ez volt álmában, azt látja, hogy álmában kévéket kötnek, utána József a fáraónak a helyettese lett, és ott pedig megint a földműveléssel foglalkozott. Szóval József nem megy a pásztorságnél. De nézzük meg. A harmadik oldal középen idézünk, a Biblia mondja, vagy a Vejószef, Edibatam rá, el a Viem, és elvitte József rossz hírüket atyukhoz. Hogy József rosszat mesélt a testvérekről Jákobnak. Milyenféle rossz? Milyen rossz dolgokat tudod mesélni róluk? Sima pletka? Nézzük meg, mit mond Rási. Rási azt mondja, minden olyan rossz dolgot, melyet testvéreinél Lea fiainál láttak, elmondott apjának. Azt, hogy is három dolog van, amit mesélt apjának. Azt, hogy élő állat húsából ettek, hogy becsmérelték a szolgálónők fiai, és szolgáknak nevezték őket, illetve a parasztnaság gyanújában keveredtek. Ez volt a három vétek, amit József itt felfogad a testvére kapcsán, és ezt elmondta az apja. Folytatja Rási. Ezért a három dologért hasonló büntetéseket kapott. Az élő állat húsából evés vádja miatt mi lett a Józsefnek a büntetés, és levágtak egy bakkecskét, amikor eladták. Azt jelenti, akkor itt ugyan egy hasonló büntetés, mint amilyen a vétek volt. A második azért, mert állítása szerint szolgák, hogy nevezték testvéréket, eladtak rabszolgának. A harmadik dolog azért, mert parasztnasággal vádolta meg őket, úr a felesége szemet vetett rá. Ami azt jelenti, Józsefnak volt a három dolog, és mindegyikre lett büntetve. Most ne értünk félre, itt József, akkor most úgy tűnik, hogy a két lehetőség van. Vagy hogy József kitalálta ezeket, ez valami pletka volt, nem volt semmi alapja, és az ott helytelen volt, amit József mondott, és akkor megérdemelte a büntetést. Ha pedig nem találta ki, hanem valóság volt ez, akkor miért járt neki büntetés? Akkor erre azt mondja Eli, a Mizrahi rabbi, az utolsó forrás a harmadik oldal, a testvérek jogosan cselekedték mind ezeket. Azt jelenti, ez mind a három történet. Igaz? A testvérek megtették. József azonban rosszul ítélte meg őket, és azt gondolta, törvénytelenül jártak el, és a saját meggyőződése szerint számolt be apjának. Azt jelenti, itt felfogás eltérés volt, ők tettek valamit, József rosszul ítélte meg, és jött az apjához, és elmondta, hogy uppá, itt baj van. Valójában semmi rossz nem volt ebben. Miről van szó? Erre van egy nagyon híres, mély kommentár a Maimonides Misné Tórája jogi könyve körül, az a neved Misné Lemelech. A szerzője Rabbi Yehuda Ruzanis. Ő írta ezt a könyvet Misné Lemelech. Írt egy másik könyvet is, az a neved Prashat Drachim. Ezek hivatalosan ilyen drósegint, azt hiszem 10-15 témát vesz át. Az első téma az volt az a nagy kérdése, azt mondja, hogy József és testvérei között az a nagy vita volt, hogy ők már zsidóknak számítanak, Bnei Israel, ők már zsidóknak számítanak, vagy ők még, vagy a zsidók az csak tóraadás, a színai tóraadás után kezdődik. És ha csak ott kezdődik, akkor ők még nem zsidók, ők Bnei Naják. Akkor nézzük meg, miről van szó. És azt mondja, és ez volt egy nagyon komoly vita, lehet mondani, egy halachikus vita, felfogás kérdése, és mindent, amit ők csináltak, a törzsök egyféleképpen gondoltak, és tettek, amit tettek. József másképpen gondolta, és ezért nem volt helyes, amit tettek. Miről van szó? Első kérdés az, hogy ettek élő állatnak a húsa. Élő állatnak a húsa az tilos egy ben Noyáknak, Noyák gyerekének, vagyis az egész népnek, az egész világ népjének ez tilos. De van az az eset, amikor a zsidó rituálisan levág egy állatot, mivel ez egy isteni micva, És abban a percben, hogy ez isteni micva teljesítette, akkor a vágás után rögtön, még akar is, ha még az állat egy kicsit mozdul, mivel a vágás megtörtént, akkor halakhikusan az állat már nem él. Mikor, és akkor szabad ennek a húsat fogyasztani. De kinek szabad ezt fogyasztani? Egy zsidónak, akinek kötelező a shítát, a rituális vágást végezni. Ezért a testvérek azt gondoltak, hogy ők már zsidóknak számítanak, és a shíta rituális vágás, ez vágásnak számít, akkor rögtön abban a másodpercben szabad a húst fogyasztani. József azt gondolta, hogy ők még nem zsidók, ők még nagy gyerekének számítanak, nem kell a rituálisan levágni. Ez a rituális vágás után, ez még nem számít halat, amíg egy kicsit mozdul. Ez egy József szerint vétek volt, a testvérek szerint ez nem volt vétek. A másik eset, hogy ők a Bila és Zilpa, Jákobnak a két másik két feleségének a gyerekét ilyen rabszolga gyerekének vették. Miért, megint mi a vita? Ha ők már zsidóknak számítanak, akkor Ráhel és Leának volt rendes házasságuk, ilyen zsidó házasságuk, akkor az a gyerekek. Bila és Zilpa nem volt rendes házasság, akkor ez egy másik alsó kategória. Ezért helyes volt ez a felfogás szerint, hogy a testvérek a Bila és Zilpának a gyerekét egy másik kategóriában soroltak. József pedig nem lát különbséget. Ő még azt mondja, még mind Jákob és gyerekei szintén Noé gyerekeinek számítanak, akkor nincs különbség a Ráhel és Leás Bila és Zilpa házassága között, mert nem zsidónak a házasság az, amikor összeköltöznek házasság célból tartós kapcsolatra. Akkor nincs joguk különbséget tenni Bila és Zilpa gyerekei közül szemben Ráhel és Leának a gyerekei közül. Akkor megint a testvérek helyesen viselkedtek az ő felfogásuk szerint, József elítélte őket a saját felfogása szerint. A harmadik dolog az volt, hogy itt valami paráznaságnak a gyanúja, ez azért, mert a testvérek házasodtak, a testvérek, a Jákobnak a fiai házasodtak a lány testvérével, mert minden fiúval, Jákobnak minden fiával született egy lány is. Igen, ám, de ezek csak testvérek voltak, az apjuk, közös apjuk volt, de nem közös anyjuk. Most, ha bnei nojáknak számítanak, akkor az meg van engedve. Ha Izraelnek, a zsidóknak számítanak, az nincs megengedve. Ja, valami nem stimmel, itt még fordítva van. A testvérei azt gondoltak, hogy ők már zsidók, akkor nem volt megengedve. Józsefnek meg volt engedve, jó akar itt, ebben valami nem stimmel nekem. Mindenképpen jó, hogy még utána kell néznem pontosabban, hogy úgy tűnik, mint a fordítva lenne. De a dolog lényege az, és ezért elmondom ezt, volt itt egy vita, egy nagyon komoly vita. József teljesen elítélte őket, és Józsefnek igaza volt, hogy elítélte, az ő felfogása szerint jogosan ítélte őket el. A testvérei felfogása szerint helyes volt a viselkedés, és semmi alapja nem volt az elítélésnek. Ami azt jelenti, hogy ez nem csak ilyen sima kis irítség, egy kis eltérés, hanem van itt egy komoly vélemény eltérés, és a legfontosabb az, ami mutatja nekünk, hogy vigyázni kell, mielőtt elítélem valakit, mert lehet az elítélés az az én felfogásomra alapszik. De van egy másik felfogás itt, és van egy másik megközelítési mód ennek az egésznek, és az alapján nincs hely az elítélésnek. No, ez egy érdekes magyarázat, és sok rabinak a drósélyai szoktak ezzel foglalkozni, hogy a Jákob gyerekei Izraelnek számítanak, zsidóknak számítanak, vagy még nagy gyerekének, és mindenféle eltérés, mindenféle ilyen halachikus különbségek lehetnek a dolognak. Most térünk vissza az eredeti magyarázat, az, amit mondtam, de erről szeretnék foglalkozni, hogy József és testvérei közül volt egy felfogás, egy teljesen komoly felfogás eltérés, hogy hogyan kell Isten szolgálni. Először nézzük meg, egy történet, egy Lubavitchi Hasid Szovjetunióból sikerült szabadulni, az volt a neve, Moshe Chaim Alperovics. Ő egy nagyon különleges haszidból Isten szolgáló minden. Szóval úgy szolgálta Isten teljes szívével, teljes lelkével, ahogy elő van írva. Sakter volt. Jött Izraelbe, és ott is sakter lett. Jött Erev Jom Kippur, Jom Kippur előtti napon, akkor kapor, ezt szoktak csinálni, tyúkol, és akkor utána sorban állnak, de a sakter vágja le. No, hosszú-hosszú sor van ott Alperovicsnál, és közben mondja a gyerekének, nézd meg a többi sakteraknál, és van ilyen hosszú sor. Erre visszajön a gyerek, azt mondja, apu, a többi sakterek állnak a tétlenül, nincs munkájuk, mert mindenki ebben a sorban áll be. Mi volt az oka ennek? Az oka az volt, mindig azt mondta, hú, Alperovics, az egy igazi istenfélő, azt szeretnénk, hogy ő vágja le a mi tyukunkat, a csirkénköt, a kaporeszt. Erre, abban a másodpercben azt mondta Alperovics, én ide jöttem Izraelbe, a Szentföldre, elvenni a többi sakternak a megéletését, szó se lehet róla, erre azt mondta viszont látásra, én továbbra nem vagyok én sakterit, és milyen munkát vállok, képzelünk el, nehéz, kemény, nehéz munkát vállalt. Izraelben van egy nagyon híres cég, Solel Bone, akik a fél, vagy az egész Izraelt ők építettek fel. Fizikailag ők azok, akik ezek a nagy lakóházakat is, mindent ők építenek. Ő oda ment dolgozni, de nem mint menedzser, hanem mint az, aki ott áll a sorban, és rakja a köveket, és a téglákat, stb. Miért vállal pont egy ilyen munkát? Mert azt mondta, ugye azt már tudjuk, hogy sokternek nem akart menni, de miért vállalt ilyen munkát? Mert azt mondta, mert akkor a kezével és a kezével kell dolgozni, és közben a fejében járnak a haszid gondolatai. Nem tudom, hogy így is történt, vagy nem, de azt mesélnek, hogy egyszer épített egy szobát, tehát mivel gondolatja nem voltak ott, ezért körbe-körbe építette, és amikor befejezte, észrevette, hogy nincs ajtó. Ő maradt belülről, nincs ajtó, nem tud kimenni, mert a fejét másra használta. Mindenképpen az ő menedzseri azt mondta, hogy ilyen különleges emberről van szó, szóval egy szent ember. Áttették őt, hogy irodában dolgozva. És akkor egyszer csak bejön, és látja, mi a munka, azt mondta, hogy szó se lehet róla. Azt mondja, miért? Mert azt mondja, hogy az irodában dolgozok, akkor a fejemmel kell dolgoznom, és nem tudok tórai gondolatokra koncentrálni. Inkább kint dolgozok, a melegben, a nehéz munkát végezik, de közben tórai gondolatok járnak a fejében, és erről szól a Zsoltár, amikor azt mondja, hogy van a vers? Mikor megdicséri azt, aki Giaka Pecha Kitaihal, az, aki a keze munkával gyümölcséből él meg. Vagyis, azt mondja, a keze munkájából él meg, a feje pedig szabad marad. Most nézzük meg. Nézzük meg, ezzel az alap gondolattal, ezzel az alap dilemmával, amivel küszködött Alper Avics, vagy nem is küszködött, ő állást foglalt, nézzük meg ezzel a felfogással József és testvérének a története. Az ősatyák és a József testvéré azok dolgoztak, megéltek, jó módúak voltak, de mi volt az alapmunka, amivel foglalkoztak? Főleg pásztorkodtak. Pásztorkodás egy, arról van szó, hogy az ember sajnálja és próbál segíteni az állatjait. Illetve ő az, aki irányítja a munkát, és nem a munka irányítja őt. Nem kell kivinni a legeltetni pont időben, hát kicsit késed az imában, az se baj. Amikor ott van munkában, nem kell velük foglalkozni állandóan, az embernek a feje szabadon tud gondolkodni sok tórai gondolatokon. Ott van a városon kívül a szabadban, más emberek nem nagyon zavarják. Szóval ez egy nagyon különleges munka, ami nagyon segíti az embert, hogy tudjon éjjel-nappal lényegében Istent szolgálni, mert a feje soha nincs elfoglalva. Jó, ezek voltak az ősatyák és a József testvéri. József, ő teljesen új útra megy, ő a városba megy, és nem csak sima munkát vállal, és nem valami menedzser, hanem alkirály, aki éjség idejében vezeti az egész országot. Nehéz elképzelni, hogy volt neki egy szabad pillanata, amikor tudott a gondolataival máson foglalkozni. Bizonyos szempontból ez a mezőgazdasági munka olyan. Ott időhez van kötve, abban a szempontból, hogy az időjáráshoz kapcsolódik, mindent meg kell csinálni az időjáráshoz, mindent meg kell felelni, és az időjárás sokszor nagy csopást tud tenni, és minden elpusztul. Szóval azt jelenti, hogy nagyon-nagyon le van kötve az ember a munkához. Ezzel, és akkor ez volt Józsefnak a munkája, ő egy másik irányba megy el. Azt olvasunk, amikor a József testvérei jönnek le, mert az van írva, ő megismerte őket, de ők nem ismerték fel őt. Erre az egyszerű magyarázat az, hogy hát, még fiatal volt, 17 éves volt, nem volt szokálla, nem volt annyira felnőtt, ők pedig már felnőttek voltak. Erre felmerül a kérdés, mégis az arcra is lehet felismerni az embert, nem mindig a szokál alapján. Azt mondja a Kászlédő, hogy nem ismertek fel, ők nem tudtak elképzelni ezt a fajta Isten szolgálatot. Hogy tud az ember Isten szolgálni, amikor állandóan a feje el van foglalva az ország vezetésével? Nézzük meg a forrásokban a Rebbenak a szövege, ez az első, a negyedik oldalon. Ez jól magyarázott az Alter Rebbe tanításából, mely szerint különbség van József és a többi törzs Isten szolgálata között. A törzsök legeltetéssel foglalkoztak, ami lehetővé tette a számukra, hogy a világtól elvonultan éljenek. Ezért szolgáltuk az isteni szekér szinten volt. Ezért szolgálatuk az isteni szekér merkáva szinten volt, mely a hajtó akarata szerint halad. Ez teljesen Istenhez el van kötelezés. Nem akartak, hogy a külvilág megzavarja őket. József azonban Egyiptom uralkodó volt, és még Potifár házában is ő irányította a gazdasági ügyeket. Tehát a világ dolgai nem zavartak meg, ezért áll, hogy ők, és ők nem ismerték fel őt, mert a törzsek számára ismeretlen volt József Isten szolgálatának szintje, mely által egyszerre volt jelen a való világban, és viselkedett isteni szekérként. Ezt nem tudtak elképzelni, milyen Isten szolgálat, ez. A haszidizmus ugyanígy idézi azt a prédikátornak a versét, hogy umelech lesz a denne evad. Király, ki szolgálja lett a szántóföldnek, és ez mit jelent? Miért a király erre azt mondja, mert a király, vagyis az Isten, a világ teremtője, ő azt akarja, hogy a világ szent legyen. Nem az, hogy az ember elvonultan tudjon Isten szolgálni, hanem a munkában szolgáljon Isten. Nézzük meg a Rebbenek a szövege, azt hiszem, hogy ez az utolsó. Ez az utolsó, a negyedik oldal. Az ismert magyarázat szerint a világ teremtésének oka az, hogy az örökkévaló lakhely után vágyakozik az alsó világban. Ezért az Isten szolgálat lényege a világi ügyekben található. 6 évig vesd be meződet, tehát még a mező is tartalmazza a szentséget. Az Isten azt akarja, hogy az ember oda vigyen be szentséget. Ez egy nagyon különleges feladat. Az ember menjen dolgozni a világi dolgokkal, nem csak pásztorkodással, hanem benne legyen a világi dolgokban, de azt, mint egy küldetés, hogy ide fog hozni az isteni szentséget. Szinte az ember oda megy, nem azért, mert most szabad emberként, ő nem szeretne tórát tanulni, nem szeretne imádkozni, szeretne mással foglalkozni. Ő szeretne Istent szolgálni, és Isten fogja szolgálni a munkában. Az Alter Rebbe is Nehem Zalman a Tanya című könyvében egy alapgondolatot mond. Azt mondja, a világban vannak szent dolgok, vannak kimondottan tisztátalan, nem szent dolgok, és utána a kettő között van az Alter Rebbe nevez Klipát Nogának, ami se ide, nem szent, de nem az ellenkezőhez se tartozik. Elnézést. És a feladat az, hogy minden olyan dolog, ami semleges, át kell hozni a szentben. Vagyis a semleges dolgokban is legyen szentség. Egyszer valaki egy érdekes mondatot mond, azt mondta, nekem egy nagyon különleges társam van az üzletben. Összesen 10%-at kér, 90%-at nekem ad. Ez az Isten. Azt kérdez az ember, minden pénzből, amit keres, adjon 10%-et dokonak, 90% marad az övé. Ez egy nagyon különleges felfogás, az ember megérti, hogy ő Istennel dolgozik, csak az eredményből az Isten csak 10%-at kér. Ami azt jelenti, hogy az ember dolgozik a mindennapi munkával, azzal foglalkozik, és arra figyel, ne legyen kamat, ne legyen becsületes minden oldalról, stb. Akkor itt nem mondhatja az ember, hogy nincs időm az Isten szolgálathoz, mert az egész munka az egy nagy Isten szolgálat. Ugye van az egy híres vita a Talmudban, hogy Rabbi Shimon Chai azt mondja, hogy az ember éjjel-nappalnak kell tanulnia, mit tudom én, jöjjenek nem zsidók, ők dolgozzanak, ők ők szántsanak, vetnek, az zsidónak nincs ide. Mert azt mondja Rabbi Ismael, a legtöbb ember ebből nem fog tudni ebből boldogulni. Dolgozol, amikor kell dolgozni, és a többi időben tanulni. Miről szól a vita? De Rabbi Simon azt mondja, hú, a legmagasabb szint, csak tóra tan. Azt mondja Rabbi Ismael, a legtöbb ember nem ennek a küldetésnek lett teremtve. A legtöbb ember annak a küldetésnek teremtve, hogy menjen be a mindennapokhoz, dolgozzanak, és ott vigyen be a szentséget. No, szóval ez volt az óriási véleményeltérés József és testvérei között. József úgy egy új úton ment, úttörő volt ebből a szempontból, mert ősei nem, és testvérei nem ez, így szolgáltak Isten. De József volt az, aki úttörő volt, és megnyitotta az utat, és ezen az úton haladunk a mai napig. Ez már egy nagyon-nagyon-nagyon komoly vita. A testvérek ezt nem ismertek, hogy lehetséges, és József volt az, aki ezt bevezette. Köszönöm a figyelmet. Előlegezem hónap estére a Bucsábeszt. A Vasváriban ezen a héten 3:44-kor kezdődik péntek esti a délutáni ima, utána tanulás a Szabod Gyurival, szombatfogadása és közös szombati étkezés is a heti szakaszon. Megint a Szabod Gyurival mindenkit szeretettel várok, és Bucsábeszt kívánok. Sziasztok! Mi pedig újra itt leszünk vasárnap, Isten segítségével. Sziasztok!